Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Ma is a Reggeli Monitor legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Mindenek előtt ingatlanpiacról lesz szó, hiszen itt nálunk a Trend FM-en ezen a héten ingatlanpiaci és építőipari hetet tartunk. Ezúttal a lakások, az új, illetve használt lakások kerülnek terítékre majd a következő percekben. Aztán átugrunk egy szigetországra, a britekkel folytatjuk, méghozzá azzal, hogy 4 napos munkahetet tesztelnek az Egyesült Királyságban majd a nyáron. Arról kérdeztük a szakértőt, hogy mennyire lehetne ezt átültetni a hazai piacra, illetve milyen megoldások lehetnek életképesek. Ez tehát a következő szűk fél órában, tartsanak velünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en. Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
Kapacitás hiánnyal küzdenek a beruházók az ingatlanpiacon. A Balla Ingatlan régiós vezetője úgy fogalmazott, hogy az új építésű lakásoknál a hatalmas kereslet miatt alig van lehetőség a különböző vevői kívánságok teljesítésére. Legyen szó új építésű vagy használt lakásról, Nagy Csaba azt mondta, a magas infláció és a folyamatosan emelkedő lakásárak ellenére továbbra is az egyik legbiztosabb befektetés az ingatlanvásárlás. Molnár Gábor interjúja.
Használt vagy új építésű, ez itt a kérdés, már akkor, hogyha lakást akar valaki vásárolni, de nem mindegy az sem, hogy milyen szempontokat vesz figyelembe valaki a döntése meghozatal, akkor mik azok, amik leginkább befolyásolhatják az egyént abban, hogy használt vagy új építésű lakást vásárol?
A legelső, a legfontosabb ugye az anyagi része. Ugye kezdjük akkor az újépítésű ingatlannál, ugye a TOK, tehát a családi otthonteremtési kedvezmény 600 ezer és 10 millió forint között mozoghat. Itt azonban nyilván nem mindegy, hogy hány gyermekről beszélünk, illetve maga a lakás mérete sem. Egy 3 gyermekes családnál ugye 10 millió forintot kaphatunk, míg a használt lakásnál ugye 2,2 millió forint jár 3 gyermek után. Itt már van egy 7,8 millió forintos differencia. Tehát magyarul a legelső, legfontosabb dolog átnézni az anyagi lehetőségeinket, és utána jönnek az úgynevezett emocionális szempontok.
Még mielőtt belemennénk az emocionálisba, a zöld hitel is ilyen lehet, nem? Tehát ez is egyfajta olyan támogatás, ami segíthet a döntésben.
Pontosan, ez lett volna a következő és nagyon-nagyon fontos tényező. A zöld hitel, ugye a napokban hallottuk, hogy kimerült a 200 milliárdos keret, viszont a tegnapi nap folyamán a napvilágot látott, hogy újabb 100 milliárd forintot bocsájtanak ebbe a keretbe, tehát a 100 milliárd forintból tovább lehet a zöld hitelt igénybe venni, viszont szigorodtak a feltételek. Ezek a feltételek teljesíthetőek, akár még egy folyamatban lévő projektnél is. Itt ugye az energetikai hatékonyságra vonatkozik elsősorban az úgymond frissített vagy új szabályozás, de ez nem egy lehetetlen dolog ennek a teljesítésre. Ez egy nagyon pozitív hír a piacon, ugyanis az eddigi kihelyezések közel 30%-ot, legalábbis a mi méréseink szerint közel 30, illetve 30%-ot meghaladó arány képviseltek. Azért ez egy igen markáns szám.
Mi a helyzet, ha az árról beszélünk egyébként? Mondjuk vegyünk egy 10. kerületi ingatlant, ami újépítésű, és vegyünk hozzá párhuzamban egy használt ingatlant. Egetrengetően nagy a különbség a kettő között?
Attól függ, melyik szekciót nézzük. Most jelenleg úgy áll a piac, hogy a használt piacon egy szépen felújított, de tényleg egy igényesen felújított, kifejezetten jó minőségű szakipari munkával, ha nem is felső kategóriás, de egy magas minőségű anyagokat felhasználva, esetleg egy komolyabb hűtő-fűtő rendszerrel, ez akár lehet ugye egy klíma is, egy klimatizált megoldással. Itt bizony egy szépen felújított lakás ára a jelenlegi piacon megközelíti az új építést.
Azért ez már döntő és elgondolkodtató lehet. Még itt van valami, ami egy kicsit böki a csőrömet, ez pedig az, hogy mi magyarok, és nem biztos, hogy csak mi magyarok, de nagyon szeretünk alkudozni. Ezt megtehetjük mindkét esetben?
Egyáltalán nem. Ők jelenleg úgy állunk, hogy ugye ha az úgynevezett likvid kategóriát nézzük, ez mondjuk újépítésűeknél az 50-60, esetleg 70 millió kategória. Tehát ezek, amik fogynak, ezekre van a legnagyobb kereslet. Itt azt mondja a beruházó, ennyi az annyi, alkus semmi nincsen, sőt, a legtöbb beruházónak már kapacitása sincsen arra, hogy esetleg plusz kéréseket teljesítsen a vevő irányában. Ilyen jellegű igény csak kizárólag 100-150 millió forint környékén lehet, de hangsúlyozom, csak akkor lehetséges, hogyha a beruházónak van erre kapacitása, és általában nincs.
Van itt még egy befolyásoló tényező, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül, ez pedig az infláció. Mennyire befolyásolja ez a lakásvásárlást akár?
Amikor tavaly év végén, illetve az év elején láttuk, hogy micsoda óriási infláció van, sajnos ez a közel 10%-os infláció, ami valójában jelentősen több, hiszen elmegyünk vásárolni, itt látjuk, hogy ez nem 10%, ez azonnal megjelent a piacon is. Ergo, amire ki akarok lyukadni, óriási a futás a lakásokért, hiszen még mindig az egyik legbiztosabb befektetés az ingatlan.
Na és akkor a beszélgetésünk elején önbefolytottam a szót, amikor az emocionális tényezőkről kezdett el beszélni, pedig ezek is nagyon fontosak. Térjünk rá ezekre.
Itt az emocionális tényezők elsősorban ugye befektetésként szeretnénk vásárolni, vagy saját lakhatásra, tehát magunk költöznénk az ingatlanba. Ugye a soknál ilyen jellegű lehetőség nincs, tehát ott nem lehet variálni, be kell költözni, hiszen ott kell lakni a sokkal vásárolt lakásban. Aki befektetésre szeretne vásárolni, értelemszerűen teljesen másképp gondolkodik, mert egy használt ingatlannál a legfontosabb tényező ugye a család közelsége, a munkahely közelsége, a gyerekeknél a bölcsőde, óvoda és suli. Tehát ez a 4 vagy 5 tényező a legfontosabb, a lokáció. Ugye mindig szóba kerül a lokáció. Ez az első és legfontosabb a használt piacon vásárlóknál. Senki nem szeretne 2-3 órát, akár az agglomerációból tömegközlekedéssel bejönni, még akkor sem, hogyha kötött pályás közlekedéssel jön. Konkrét példát tudok mondani, múlt heti esetünk, amikor az agglomerációból pedig Érdről van szó, és Érdről ugye nagyon, nagyon könnyen be lehet jutni, viszont az úr Újpesten dolgozik. Tehát Érd és Újpest, hiába kötött pályás közlekedés, akkor is minimum másfél óra. Tehát az emberek nem szeretnének napi 3 órát utazással eltölteni.
Hiszen ez elvesztett idő, akárhogy is nézzük.
Így van. Ezt a családjukkal szeretnék tölteni, kikapcsolódni szeretnének, stb.
Az elmúlt percekben a Balla Ingatlan régiós vezetőjét, Nagy Csabát hallották.
Minden, ami építőipar és ingatlan. Ezen a héten a Trend FM-en.
A brit munkaerőpiaccal folytatjuk, ugyanis ezt a szegmenst is átalakította teljesen a koronavírus járvány. A munkavállalók hozzászoktak az otthoni munkavégzéshez, sokan óckodnak visszatérni az irodákba. Nagy-Britanniában részben erre is keresik a megoldást júniustól a 4 napos munkahét tesztelésével. Hasonló kísérlettel korábban Belgiumban, Új-Zélandon és Izlandon is próbálkoztak. A megkérdezett szakértő szerint nem kizárt, hogy bizonyos szektorokban idehaza is felmerül majd a 4 napos munkahét ötlete. A Frisbergen Partners alapító partnerével, Zalai Mártonnal Molnár Gábor beszélgetett.
Sok helyen alaptézis az, hogy nem a munkahelyen eltöltött órák száma, hanem sokkal inkább az elvégzett munka minősége az, ami igazán számít. Úgy látszik, hogy így gondolják ezt Nagy-Britanniában is, ahol bevezették, vagy legalábbis kísérleti jelleggel kipróbálják a 4 napos munkahetet. Mit jelent ez pontosan a gyakorlatban?
Amennyit erről a UK-beli kísérletről tudok, ugye, hogy 60 vállalat, 3000 munkavállalója került bele ebbe a kísérletbe különböző szektorokból, és én azt gondolom, hogy mint minden ilyen kísérletnek szerintem az a lényege, hogy megnézzük, hogy ennek tényleg milyen gyakorlati hatásai vannak. Azért az elmúlt évek COVID tapasztalatai mentén én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent próbáltak ki a különböző vállalatok, és talán ez is lehet egy olyan jellegű próba, amelyből majd látjuk, hogy egyébként ebben a működésben hogyan érinti a munkavállalók jelenlétét, teljesítményét, elégedettségét, az, hogy egyébként ilyen munkakörülményekkel dolgoznak. Még dadogok, mert nem tudom, hogy ténylegesen mi lesz ennek a hosszú kifutású eredménye. Még mi is várjuk igazából azokat az eredményeket, amelyek mentén látszódik, hogy mondjuk ez a szisztéma például lehet egy versenyképes gyakorlat. Nagyon-nagyon sok kérdés merül föl ennek a tényleg a gyakorlati megvalósításával, és többféle válasz is volt már ilyen szempontból a piacon, de mint egy lehetséges ötlet, szerintem mindenképpen üdvözölendő.
sok munkavállalónak ugyanis, mintha a fogát húznák akkor, amikor a Covid home office-os, otthon dolgozós időszaka után újra vissza kell menni az irodába, tehát valószínűleg erre is egy válasz ez.
Lehet. Én azért ezzel a megállapítással picit vitatkoznék. Azért mi nagyon-nagyon sok olyan munkavállaló visszajelzést kapunk, hogy nem fenntartható az, hogy mondjuk húzamosabb ideig csak otthon dolgoznak. Tehát az már szerintem egészen egyértelműen látszik, hogy csak ez vagy csak az nem lesz feltétlenül működőképes. Mindenféleképpen valami fajta kombinációban kell gondolkozni. Sőt, tovább megyek. Én azt gondolom, hogy a munkahelyi kapcsolatoknak a felhigulása, vagy akár a munkahelyen megért emberi kapcsolatoknak az egyre csekélyebb jelenléte, az biztos, hogy hatással van negatív irányban a munkahelyi teljesítőképességre, vagy akár a csapatmunkára, vagy akár a csapatmunkából eredeztethető eredményekre, teljesítésekre.
Hogyha tegyük föl, sikeres lesz ez a kísérlet Nagy-Britanniában, akkor előfordulhat, hogy ott ezt kötelezővé teszik, és minden hétvége hosszú lesz ezentúl számukra?
Hát ez még jövőkutatás. Én azt gondolom, hogy rövid, sőt talán középtávon nem gondolom, hogy ezt kötelezővé mernék tenni. Tehát az, hogy 60 vállalat, 3000 munkavállalója részt vesz egy kísérletben, én ezt nem feltétlenül tartom annyira reprezentatívnak. Az, hogy egyébként erre a munkatörvénykönyvben ezt követően valamilyen fajta ajánlás előfordulhat, az már egy lehetséges opció, tehát hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy vállalatok erre regulált körülmények között tudjanak megoldást javaslatot tenni a munkavállalóik számára, ez már akár rövid és középtávon is előfordulhat, igen.
Érdekes, hogy ugye például Belgium próbálta ezt ki korábban, most Nagy-Britannia. Mégis milyen országoknak állhat jól, ha kérdezhetem így, ez a 4 napos munkahét?
Nem tudok országspecifikusan gondolkozni, itt azért ugye Japán is kipróbálta ezt már, Új-Zéland is kipróbálta, Amerikában is vannak ilyen vállalatok. Én sokkal inkább valahogy szektorspecifikusan közelíteném meg. Én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan iparágok, ahol nem látom annak a lehetőségét, hogy ez hogy tudna működni egy olyan jellegű shortage időszakban, ahol nem találunk munkavállalót a legtöbb mondjuk európai országban. Én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk bármelyik autógyár vagy egy étteremlánc azt mondja, hogy csak azért fölvesz mondjuk 20%-kal több munkavállalót, hogy egyébként a többiek egy nappal kevesebbet tudjanak dolgozni, de ebben talán én is konzervatív vagy túl régi módi gondolkodás vagyok. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy egyébként a munkaerő piaci kínálat ezt nem támasztja feltétlenül alá. Azt el tudom képzelni, hogy egyébként vannak olyan jellegű feladatkörök más iparágokban, más szektorokban, ahol egyébként az eddigi 5 munkanapon jelentkező feladatokat lehet úgy átcsoportosítani, hogy esetleg 4 napba beleférjenek, és akkor egy egészségesebb balanszot ezáltal a munkavállaló el tud érni, és ezt lehet támogatni. De én azt gondolom, hogy inkább szektorspecifikusan lehet ezt elsőlegesen megközelíteni, mint országos szinteken.
Tehát akkor ennek tükrében jól mondom, hogy ön úgy látja, hogy akár egy-egy szektorban Magyarországra is begyűrűzhet ez a 4 napos munkahét.
Én ennek látom a lehetőségét, és biztos vagyok benne, hogy ezt egyébként már most is Magyarországon működő vállalatok mérlegelik, vagy akár tesztelik. Igen.
Milyen hatása lenne egyébként ennek Magyarországon a munkaerőpiacra nézve, hogy mire is gondolok itt? Esetleg könnyebb lenne egy-egy munkavállalót meggyőzni azzal, hogy csak 4 napot kell dolgozni? Ugye itt korábban volt olyan kérdéskör, hogy a home office is esetleg segítő tényező lehet egy-egy munkahely választásnál. Ez ilyen lehet szintén?
Igen, azt gondolom, hogy lehet egy csábító ereje ennek a megoldásnak. Azért azt is látni kell, hogy szerintem ennek is biztos, hogy meg lesznek a negatív hatásai. Tehát, hogyha ugyanazért a pénzért, ugyanazt a teljesítményt várjuk ilyen szempontból kell, akkor ez nyilván a feladatoknak az átszervezéséről szól. Az azt jelenti, hogy abban a 4 napban viszont sokkal intenzívebben, sokkal hatékonyabban kell dolgoznunk, kevesebb idő jut talán olyan jellegű feladatokra, vagy olyan jellegű időtöltése, ami egyébként valamennyire azért kiegészíti az irodai életünket, például, nem tudom, most megiszom egy kávét a kollégámmal, az is feltétlenül egyébként nem csak informális eszmecseréhez vezethet, hanem kihagyhatunk olyan jellegű tényleg szociális megéléseket is, amelyek megint csak az együttműködés, vagy a projektmunka, vagy a csapatmunkának a kárához vezetnek. Tehát hogy én nem hiszek abba, hogy ennek csak feltétlenül előnye van, ezért szerintem környezeti, kontextusbeli vizsgálatok, hatástani vizsgálatok mellett lehet eldönteni, hogy ki mit alkalmaz. Ugye, ha a Covid-dal kapcsolatos home office és rendes iroda jelenlétnek a kombinációját nézzünk, még ott sem dőlt el. Valahol az A7, B7 működik, valahol az működik, hogy heti két nap. Ha valahol valaki megszokja heti két napot, akkor lehet, hogy már a heti háromnapos iroda jelenlét is neki egy nehezebben elfogadható helyzet lesz, hogyha mondjuk esetleg váltana. Tehát, hogy ezek sajnos tényleg annyira frissek, hogy nehéz trendet és tendenciát olvasni, kell figyelni kell azokat a visszajelzéseket, amelyeket egyébként a vállalatok gyakran próbálnak megvizsgálni különböző kérdőívekkel, meg belső kutatásokkal. Én azt gondolom, hogy egyre több adatunk lesz, és egyre több visszajelzés alapján fogunk tudni egy-egy döntést meghozni, hogy mit próbáljunk ki, és mibe higgyünk.
A Frisbergen Partners alapító partnerét Zalai Mártont hallották az elmúlt percekben. És ennyi fért bele mára a Reggeli Monitor Extrába. Ma is tehát a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogattunk, ahogy tesszük ezt hétről hétre, tartsanak velünk legközelebb is. Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál. Pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Trend FM-en. Szép napot kívánok!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.